22. fejezet 11 óra tájban, a hunok szerint délután 3 órakor érkeztünk Attila palotájához. Útközben persze föltekingettem Csátéknak az ablakaira, meg Rika királynénak a palotájára is. Nagy megkönnyebbülésemre nem láttam senkit az ismerős hölgyek közül. Egyenesen a palotába vittek. Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amelynek az egyik oldala kelet felől nyílt volt, csupán 6 karcsú oszlop tartotta. A teremben csak egy trónféle, barna szék állt. A falakon semmi dísz, csak sötétvörös keleti szőnyegek. Mikor beléptünk, Attila az oszlopok alatt állt. Olyanféle fehér ruha volt rajta, mint a közhunokon, de bő és finom gyolcsból való. Az ink fölött azonban újatlan sejem kabátfélét viselt, félcombig érőt, megyszínűt. A fején meg fölgyűrt karimájú fehér posztós üveg. A kardja fekete sejem zsinóron a derekán. Körülötte a nyalka edekon a szuszogó Csát, a másik Csát, a lesi szemű fővezér Berki, Orgovány, bikafejű mácsa, kászon, upor, vacsar, a főurak szokott csoportja és egy alacsony, hosszú szakállú és hegyes fülű öregúr, Árdarik király, akit akkor láttam először. Valami 5 testőr is állt ott, s köztük egy álmos fiatal ravó. Eszlász előlépett. Levette a süvegét és meghajolt. Uram, mondotta, Ihole vigilász! Megmotoztuk. Ezeket az aranyakat találtuk nála. S bokros bajszú arca diadalmasan fordult a szolgákra. A szolgák már akkor letették a ládát, s föl is nyitották. Az arany egyetlen nagy bőrzsákba volt kötve, hogy azt is megnyitották, zizegve ömlött ki a ládából a padlóra. Eszlász folytatta. A ládában van 100 font arany, vagyis valami 800 szolidus. Nála volt ez az öv is. Szintén arany van benne. Van 1 font. A fiánál ugyanennyi. Aztán rám mutatott. Ezt a rabszolgát is idehozattam. Priszkosznak a rabszolgája. Az úton csatlakozott hozzánk. Ennél is volt 6 arany, de ez a lepecsételt levél is. A levél Csátnak szól, de gondoltam, mink is érthetünk belőle. S letette a levelet az aranyhalomra. Attila keresztbe fonta a karjait, és vigilászra nézett. Minek ez a sok arany? Miért hoztad? Kérdezte komor hidegen. Uram, hebegte vigilász, sok cseléd és sok barom kell az ilyen útra. Hol lovat kell venni, hol ökröt, aztán hát az élelem, néhány rabszolgát is kiváltottam volna. Elakadt. Az arca sápat volt, homlokát verejték verte ki. Attila arca megváltozott. Olyan haragosan nézett, hogy a lélegzet errekedt a mellemben. Igazat! Csattant reá. De még az oszlopok is reszkedtek ottan. Látszott Attilán, hogy nyugalmat erőltet magára, folytatta. Az úton nem volt költséged élelemre. Barmaid, ha mind elhullottak volna is, ennek a pénznek az ezred része is bőven elég, hogy újra pótold. Arra pedig bizonyára emlékszel, hogy a római rabszolgák kiváltását erősen megtiltottam. A kardját ingerülten dobbantotta a padlóra. Megmondod-e, hogy ezt a 100 font aranyat minek hoztad? Uram, nyavajgott vigilász, nem mondhatok egyebet. Nem? Majd meglássuk. A testőrökre tekintett. Ha tüstént nem vallasz, a fiadat itt koncoltatom fel a szemed előtt. 5 testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg csesszenése, az a csend, a további parancsra való várakozás, lélegzet elállító valami volt. A vér úgy éreztem megfagyott bennem, mint a patak vize télen. Micsoda sötét titok van itt? Micsoda pokolba keveredtem én bele? Apám! Sikoltotta a fiú. Térdre esett az apja elé. Apám!
Uram, nyöszörgött Vigilász is a térdére esve, mindent megvallok, csak a fiamat ne, a fiamat ne.
Hát beszélj.
De amint az első hazug szót kimondod, a kardok a fiadba mélyednek.
Székért intett. Odavitték, beleült, és a szék karjára könyökölve várta a vallomást.
Uram, kezdte Vigilász vacogva, ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja.
S az arca olyan volt, amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet.
Az elején kezd,
parancsolt fagyosan Attila. Vigilász nyálat nyelt. A szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Orestész úrral, jól mondom, jól, Orestész úrral, a császár Krizafiosz úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafiosz a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánta követekkel. Elvitte őket a városba, megmutogatta nekik a tengert, a régi Bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a Zsófia templomot, Nagy Konstantinosz porfír oszlopát, a lámpaházat, mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett. A szemével kérdezte, hogy Vigilász igazat beszéle. Edekon mosolyogva biccentgetett rá. Vigilász lélegzete fogyottan tátogott, mint a partra vont hal, és nehéz mellel folytatta. Mindent elmondok az utolsó hajszálig igazán, csak a fiamat ne, felséges király.
Beszélj!
Edekon úr bámuldozott. Különösen a palotákon és a művészi kincseken bámuldozott. Ezek aztán gyönyörű házak, mondotta.
Nem hiába, hogy egy helyen lakó nép vagytok, de értitek is a házépítésnek a mesterségét.
Krizafiosz erre így felelt.
Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának.
Nem értelek, felelte Edekon úr.
Én akármilyen buzgó csiga volnék is, ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré.
Dehogy nem, mosolygott Krizafiosz. Ha te nagyon akarnád, hun barátom, neked is lehetne ilyen palotád. Márvány lépcsős, aranytetős. Mellette ciprusos kerted. Kerted alatt a tenger. És amíg így beszélt Vigilász, olyan volt, mint valami beszélő halott.
Én csak vártam, hogy micsoda rettenetesség gomolyodik ki ebből a vallomásból.
Ne tréfálj velem, felelte Edekon úr.
Ilyen palota álomképnek is értékes, de már hogy juthatnék én ilyenhez?
Krizafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és bíztassam, hogyha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon úr ott még inkább elámult. Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, megbámulta a képeket, a kígyóformájú asztallábat, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krizafiosz azt mondta neki, miféle hivatalban vagy te Attilánál?
Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, s én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten.
Szabad a bejáratod Attilához?
Szabad.
Éjjel is, mikor alszik?
Akármikor.
Hát éjjel is?
Éjjel is.
Edekon mosolygott.
És ahogy akkor Attila ránézett, megszólalt.
Milyen jól emlékszik a róka. Attila hátradőlt a karosszékén. A kardját a lába közé vette.
Vigilász folytatta. Krizafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond, előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krizafiosz Edekon úrnak. Hát én a hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod. S még lesz kincsed is annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, s mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De, uram király, én nem tehettem másképpen, én szolga vagyok. 40 szolidusz az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólomhegyet éreztem a mellemben. Viglász folytatta. Az eskü után így szólt Krizafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attilához, nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, mint ahogy a természet rendje szerint láthatná? Vagyis, hogy megöljem? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attila megvetően csukta össze a szempilláit. A főurak meghördültek a haragtól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krizafiosz, én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, de némelyik lehull. Attila csillaga is lehullhat, pláne ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti görögök a fene tudja micsoda madárnyelven szóltok, az ajánlat világos, az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok meg az, hogy adjátok a palotát, s a hozzáillő kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? Felelte most már egyenesen Krizafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attila a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bika szemű barna főúr. S a kardját már félig kirántotta, azonban Attila egy tekintettel megbékózta a karját. Egy minutumnyi csendesség. Künn egy ló nyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápadtan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlotok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz. Választhatsz egy palotát, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem. De azon túl akármelyiket, akár, ha tetszik, ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied. S hogy pénzed is legyen bőven mindenkoron, a tied, amit adóképpen fizetünk Attilának, egy évi adónak megfelelő arany, vagyis 6000 font, ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is pénz kell, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz. Külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? 50 font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilász elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami Hades szobor, sötét hallgató arccal. Micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében? És Vigilásznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szavával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiosz fölkelt,
folytatta kriptai hangon Vigiláz, azonnal oda akarta adni az 50 font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartotta. Ne siessünk ezzel, mondotta, mert a követtársaink megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam, aztán megérkezésünkkor Attila apróra el szokta kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket, hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene.
Így volt, bólintott rá Edekon. Daliás, simára borotvált álló hun volt az az Edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki Attila egy hajszáláért, akkor is elmondta volna Attilának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fatövén, a fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele. Vigilász folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, elmegyek én haza üres kézzel, s jöjjön velem ez a tolmács. Mármint én. Én aztán ettől megizenem, hogy az 50 font aranyat mikor és hogyan küldjék. Krizafiosz csodálkozott Edekon úrnak az okosságán. Bölcs a te beszéded, mondotta. Úgy lesz jó, ahogyan gondolod, én most fölmegyek a császárhoz, és közlöm vele, hogy emberünkre találtunk. Estére meghívlak vacsorára, a követtársaiddal együtt. S alkalom szakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra.
Így volt, bólintott rá Edekon a bajuszán sodorintva. Engem, uram király, folytatta Vigilász. Meg se kérdeztek, hogy mi a véleményem. Én csak ebb vagyok, uram. Hol erre löknek, hol amarra. Nem mondhatom, hogy nem, mert parancsolnak velem, és csak 40 szolidusz az évi fizetésem. Folytasd! Szólt komoran Attila. Hát Vigilász tovább beszélt. Krizafiosz fölment a császárhoz. Ott volt délután mindestig. A császár odahívatta Marciálos urat is, aki neki főtanácsosa. Mit beszéltek, mit nem, nem voltam ott a tanácskozásukon. Csak este, mikor a hun követura Krizafiosznál vacsoráztak, akkor rendeltek ismét oda tolmácsnak. Ahogy kiültünk vacsora után a kertbe, a követ urak a tengert és a tenger túlsó partján ragyogó Krizopoliszt nézegették. Az asztalnál csak 3-an maradtunk. Akkor Krizafiosz Edekon úrhoz fordult, és szólott imigyen. A császár mindenképpen örül a vállalkozásodnak, és megadja a jutalmat, ahogy én mondtam. Sőt, azon felül nagy udvari méltóságot is szán neked, nagyobbat, mint amilyet Attilánál viselsz. De a császár nem véli eléggé rangos embernek Vigilászt arra, hogy téged elkísérjen, hanem Maximinoszt küldi majd veled. Az előkelő ember, tekintetes képű, hát ő lesz a követ, s Vigilász csupán tolmács. De Maximinosz nincs beavatva a titokba, nem is szabad tudnia semmit. Így volt-e, uram? Kérdezte síró hangon Vigilász Edekont.
Így, bólintott rá Edekon megvetőn mosolyogva.
Vigilász megkönnyebbülten lélegzett. Hála az egeknek, hogy te is bizonyítod az ártatlanságomat. Hát eljöttünk, Maximinosz és Priszkosz meg én. Mikor először beszéltünk veled, uram, Edekon úr megjelent a sátorunknál. Félrehitt és azt mondta, a véletlen is a kezünkre játszik, te mégy vissza Konstantinápolyba a hátra maradt szökevényekért. Mikor először megjössz velök, gyanútlanul elhozhatod a pénzt, ami a testőrök megvesztegetésére való. Nekem kellett hát elmennem a szökevényekért, akikből most 30-at hoztam, mert ezt te parancsoltad, uram király. Meg kellett hoznom a pénzt, mert ezt meg ők parancsolták. De 50 font helyett 100 fontot hoztam, mert azt mondták, hogy jobb, ha bőven ereszti a pénzt Edekon úr, ne akadjon meg emiatt. Végzett.
Értettem immáron Vigilásznak azt a sunyi titkolózó magaviseletét, s Attila haragját, mikor őt Maximinosz mellett megpillantotta. Már akkor Attila tudta a gazságot. Világos volt már, hogy miért követelte annyira a szökevényeket, holmi ringyrongy szemét népet, amely idegen földre bujdosik, s hun köztük alig akadt. Azért követelte, hogy Vigilásznak maga nyisson okot a visszatérésre, s utána az egyedül való eljövetelre. Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért tiltotta meg Eszlász, hogy a pénzünket ne költsük. Miért voltunk az ő vendégei? Keletce volt, hogy a 100 fontnyi arany célját elhazudni ne lehessen. És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt Hunniában. Lám, buta barbárnak nevezzük a hunt. Íme a finomeszű civilizált urakat a buta barbár az ellene szőtt hálóban fogta meg. De én következem. Ég és föld elsötétült előttem, mikor Attila a levélre tekintett és szólott. Lássuk, micsoda írás az! Ha engem is előfog ez a rettenetes ember, ennek a tekintetében oroszlán körmök horgadnak. Ha ránéz valakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés. A levél, szólt Vigilász, Priszkosztól való és Csát úrnak szól. Ez a szolga, mondta Eszlász is, az úton csatlakozott hozzánk, és nyújtotta a levelet Attilának. Attila nem vette el. Intett Csátnak. A levél a tied? Olvasnánk el tán itten, mondotta Csát. Nem tudom, mi levelezni valója van velem Priszkosznak. Hát olvassuk, hagyta rá Attila, s a Ravóra tekintett. Ravó egy csontos, szeplős képű ember. A hunok közt csak Ruszti a neve, rövidítése Rusztikiosznak. Idő múltával sok ügyem volt vele. Fölbontotta a levelet, s egyenesen hun nyelven olvasta. Attiláék hallgatták figyelmesen. Nekem reszketett még a májam is. Különös, nevetett Csát, mikor Ruszti a levélnek a végére jutott. Végig szemlélt, aztán Attilához fordult. Kell neked ez a rabszolga, uram? Az van a levélben, hogy tudós. Attila nem felelt. A karosszékban fél oldalt dőlt. Két keze egymáson a kardja markolatán. Sötéten nézett Vigilászra. Vigilász szinte megroskadt a tekintet súlya alatt. Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a percben az Attila fejében. A fia még ott térdelt, s a veszedelem érzetében az apja lábához húzódott. Remegett, mint a nyárfa levél. Oly kínos volt az a perc, hogy Vigilász végre felhördült, mint a vízből felbukkanó fuldokló. Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bánsd, csak ezt a fiút ne, ártatlan ő szegény! S könnyei végigcsordultak az arcán. A padlóra borult és zokogott. Micsoda alávaló népfaj ez, szólalt meg a fővezér. Minden római szolgámat elkergetem. Fölkoncoljuk őket, üvöltötte Urkon. Sőt, ellenkezőleg, mondotta Attila. Maradjanak örökös szolgák. Illő, hogy a hitványfaj szolgálója legyen a nemesebbnek. Attila minden szava törvény volt. A hunok nem szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Attila fölkelt és környezetéhez fordult. Ez a pénz, mondotta nyugodtan, az én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában elesettek özvegyeinek. Te, Eszlász, visszamégy Konstantinápolyba. Veled megyen Orestész is, és ez a fiú. Vigilásznak a fiára mutatott. Aztán Eszlászhoz beszélve folytatta. Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a 100 font arany van, a nyakadba akasztod, és úgy állsz a császár elé. Így szólsz. Ismeritek-e ezt? Aztán, mikor ők megdöbbennek, ezeket a szavakat csapod a szemek közé az én nevemben. Teodózius nemes apától származott, s Attila is. Attila meg is őrizte a maga nemességét. Theodosius azonban elvesztette a maga nemességét, amikor Attilának adófizetőjévé vált, és azzal rabszolgájává. De nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az életét orgyilkos szándékkal kerülgeti. Fölkelt. Az urak is mozdultak, hogy kövessék. És ez a fiú? Kérdezte Eszlász Vigilásznak a fiára mutatva. Ez a fiú 50 font aranyváltságdíjat hoz az apjáért. Addig az apja bilincsekben és börtönben legyen. A császártól nem hozunk semmit? Vagy igen? Felelte sötéten Attila. Krizafiosznak a fejét követelem.